Köszönöm mindenkinek. A 47-es fejezetnél tartunk, a 387-es oldalon, és átadnám rögtön a magnetofont a többes hangú kollégáknak. Ugye, ahogy elhelyezzük egy kicsit kontextusban, hogy miről van szó, József felfedi magát a testvérei előtt, hazaküld az apjáért a testvéreket, és most jön az, hogy elmegy a fáraóhoz bejelenteni, hogy
elment József, és jelentette fáraónak, mondván: atyám és testvéreim, nyájuk és gulyájuk és mindenük, amiuk van, eljöttek Kánaán országából, és most Gósen földjén vannak. És testvérei közül vett 5 embert, és fáraó elé állítatta őket. És fáraó szólt az ő testvéreihez: mi a foglalkozásotok? És ők mondták fáraónak: pásztorok a te szolgáid, mind mi, mind atyáink. És mondták fáraónak: azért jöttünk, hogy az országodban tartózkodjunk, mert nincs legelő szolgáid juhai számára, mert súlyos az éhség Kánaán országában. És most hadd lakjanak szolgáid Gósen földjén. És fáraó szólt Józsefhez, mondván: atyád és testvéreid eljöttek hozzád. Egyiptom országa előtted van, az ország legjobbában telepíts le atyádat és testvéreidet, lakjanak Gósen földjén. És ha tudod, hogy vannak közöttetek derék férfiak, tedd meg őket nyájaink felügyelőivé. És József elhozta atyát, Jákobot, és fáraó elé állította, és Jákob megáldotta fáraót. És fáraó szólt Jákobhoz: mennyi életed éveinek napjai? És Jákob felelt fáraónak: vándor életem éveinek napjai 130 év. Kevés és szomorú volt életéveim napjainak sora, és nem érték el őseim életéveinek napjait vándorlásuk idejében. Ezután megáldotta Jákob fáraót, és elment fáraó elől. És József letelepítette atyját és testvéreit, és adott nekik birtokot Egyiptom országában, az ország javában, Ramszesz földjén, amint fáraó megparancsolta. És ellátta József atyját és testvéreit és atyának egész házanépét kenyérrel, a gyerekek számának megfelelően. És nem volt kenyér az egész országban, mert az éhség nagyon súlyos lett, és ellankadt Egyiptom országa és Kánaán országa az éhség miatt. És összeszedte József mind a pénzt, amit találtatott Egyiptom országában és Kánaán országában, a gabonáért, amelyet vettek, és József bevitte a pénzt fáraó házába. És midőn elfogyott a pénz Egyiptom országából és Kánaán országából, akkor eljöttek az egyiptomiak Józsefhez, mondván: adj nekünk kenyeret, miért halljunk meg előtted? Mert elfogyott a pénzünk. És szólt József: adjátok ide barmaitokat, és én adok nektek barmaitokért, ha elfogyott a pénzetek. Elhozták barmaikat Józsefhez, és ő adott nekik kenyeret a lovakért, a junyájakért, a gulyákért és a szamarakért, és ellátta őket kenyérrel mind az ő barmaikért abban az évben. És midőn elmúlt az az év, eljöttek hozzá a második évben, és mondták neki: nem titkoljuk el urunk előtt, hogy elfogyott a pénzünk, és a baromcsordák uramnál vannak, nem maradt meg uram szeme előtt semmi, csak testünk és földünk. Miért halljunk meg szemed előtt, mi is, földünk is, védj meg bennünket és földünket kenyérért, és leszünk mi és földünk fáraónak szolgái. Adj vetőmagot is, hogy éljünk, és meg ne halljunk, és hogy a föld el ne pusztuljon. És megvette József Egyiptom egész földjét fáraó számára, mert az egyiptomiak eladták mindegyik a maga földjét, mert erőt vett rajtuk az éhség, és az ország fáraó élet. A népet pedig áthelyezte a városokba, Egyiptom határának egyik szélétől a másik széléig. Csak a papok földjét nem vette meg, mert a papok fáraótól kapták részüket, és ették részüket, melyet fáraó nekik adott, tehát nem adták el földjüket. És szólt József a néphez: íme, megvettelek benneteket ma, és földeteket fáraó számára. Imhol számotokra vetőmag, vessétek be a földet. És fog történni aratáskor, hogy a termésből adtok 1/5 fáraónak, 4 rész pedig legyen a tietek vetőmagul a földnek, és eledelül nektek és házaitok népének, és hogy legyen enniük gyermekeiteknek. És mondták: megmentetted életünket, hadd találjunk kegyet Uram szemében, és mi szolgái leszünk Fáraónak. József törvényül tette meg azt Egyiptom országa számára mindezen napig, hogy Fáraóé az ötöd, csakis a papok földje nem lett Fáraóé. És Izrael lakott Egyiptom országában, Gósen földjén, birtokukba vették, és nagyon megszaporodtak, és megsokasodtak.
Ugye folytatjuk, mert itt tulajdonképpen egy fejezet közepén vagyunk, de a heti szakaszok tekintetében ez egy új heti szakasz, amit most még hozzá fogunk olvasni. Új heti szakasznak a kezdete.
És Jákob 17 évig élt Egyiptomban, és voltak Jákob napjai, életének évei 147 év. És közeledett az idő, midőn Izraelnek meg kellett halnia, és hívatta fiát, Józsefet, és szólt hozzá. Ha ugyan kegyességet találtam szemedben, tedd kérlek kezedet csípőm alá, hogy szeretetet és hűséget fogsz velem gyakorolni, ne temess el kérlek Egyiptomban, hanem hogy atyáimnál feküdjem, vigy el Egyiptomból, és temess el az ő sírhelyükben. És ő felelt, szavaid szerint szólok cselekedni. És szólt, esküdjél meg nekem. És ő megesküdött neki, erre Izrael leborult az ágy fejére. És történt-e dolgok után, hogy mondták Józsefnek, íme atyád beteg, erre magával vitte két fiát, Menasszét és Efraimot.
Ez már 48-as fel. Jó, várjunk meg egy percre. 47-es fejezet, de visszatérve, ugye tulajdonképpen mi történik itt, két fő epizódja van ennek a résznek. Az egyik az, hogy bemutatja József a testvéreit és a családját Fáraónak, beleértve az édesapját is. A másik pedig az, hogy hogyan teszi József tulajdonképpen nagyon pragmatikusan, hogyan teszi az éhínséget, azt hogyan változtatja a Fáraó javára, és hogyan teszi a népet gyakorlatilag Fáraó szolgáivá. Ez a két fő elem. Most ebben csak egy-két érdekesség, ugye amikor bemutatja József a családját, akkor azt mondja itt a szöveg elején, hogy nézzem meg a kettes mondatot, azt mondja, és testvérei közül vett öt embert, és a Fáraó elé állította őket. A héberben ez nem tökéletes ez a fordítás, mert azt mondja, umikce echav lakach hamishanashim, és egy részét a testvéreinek elvitte, öt embert. Ki ez az öt ember? Azt mondja a Rashi, hogy nem vitte el, a testvérei között voltak ilyen keményebb legények, és voltak ilyen kis gyengébb alakok. És a gyengébb alakokat vitte el a Fáraónak, mert hiszen mit mondott Fáraó neki? Azt mondta, hogy ha majd nagyon jó, hogy itt vannak, és menjenek csak oké, Gósen földjére, de ha látszott, hogy itt a családban lenne valaki, aki jó lenne arra, hogy itt beálljon a seregbe, akkor szólj már nekem, és küld el őket. És nyilván József ezt nem szerette volna. Szóval azokat a testvéreket vitte magával, akik az nem voltak annyira meggyőzőek ilyen tekintetben. Ugye a másik az, hogy mi ez a Gósen földjén, és hogy miért éppen ott telepedtek le. Ugye ezzel a kapcsolatban a Tóra is tesz róla említést, hogy a pásztorkodás és eleve a birkákkal való foglalkozás az egyiptomiaknak ez egy undorító dolog volt, mert a birkák, ugye mit mondott, amikor József etette a héber a testvéreket, ugye amikor a házába fogadta őket, amikor még nem tudták, hogy ők a testvérei, akkor mit mondott Tóra? Azt mondja, hogy és ültek József testvérei külön, és az egyiptomiak külön. Miért? Mert gusztustalanság az egyiptomiak számára minden kolra etszon, minden birka pásztor, vagy birkával való foglalatosság. Miért különben? Azért, mert ők istenként tisztelték a birkákat is, és ezért nem voltak oda ezzel a dologért. És nem derült ki, hogy a birkát nem ették-e, vagy a pásztorok voltak gusztustalanok, ezt most nem tudok neked választani.
A zsidók meg azt gondolták, hogy mindenki, aki birka, az a jámbor. Nem eddig bennük a Tórában arról volt szó, hogy valaki az állattal foglalkozott, ez egy jó dolog.
Az egy jámbor dolog volt, mert hogy ő nem begyűlt el a városi életbe, hanem...
Folytatóan.
Igen. Hát József az első, aki egy ilyen nagyvilági ember, és...
Ilyen brocsis bakár típus.
Igen, igen. Elég ügyesen különböző.
Elég ügyesen különböző, az biztos.
Igen, ilyen köszönkibocsájtásban nem volt rossz.
Jó, szeretik őt.
Hát ez, vagy minek cseppen érzik a függőséget, tehát az egyáltalán.
Oké, de szeretik, nem az van, hogy itt nem derül ki, de szeretnék.
Igen. Na, mindjárt ilyenre rátérünk, de még akkor ezt fejezzük be ezt a gondolatot. A Gósen földje való, tehát, hogy valóban egy ilyen első kis gettó, hogy a Gósen földjét azt kiszemelték a zsidóknak, egy ilyen Birobidzsán, ahol majd letelepednek, és akkor ott nem lesz velük baj, hogy nyugodtan csak menjenek oda. És József nem lakott ott velük, majd a következő fejezetben látszik, mert hiszen amikor az apja nincs jól, akkor szólítják, hogy jöjjön, mert hogy nincs jól, és akkor elmegy Gósen földjére, hogy az apját meglátogassa.
Ja,
hogy
mi a Gósen?
Gósen. Az a hely neve.
Ez van ma valahol?
Nem tudom neked megmondani, hogy egyébként belül hol volt ez. Minden esetre, tehát ez a, ennek a dolognak a rész. Ugye a másik pedig az, hogy mit csinált József. József azt csinált, hogy először elvette a pénzt, ugye azt mondja...
Elvett mindent.
Aztán elvette... Aztán elvette a barmokat, aztán elvette a földet, és aztán őket magukat is szolgálva tette. És mit csinált még? Egy nagyon érdekes dolog, amit aztán hogy a kommunizmus, a Sztálin is megtanult, lehet, hogy innen tanult, a Havdil, hogy azt mondja, hogy elvitte egyik városból a másikba őket. Mit jelent ez? Hogy megszüntetni a folyt, hogy minden idegenek legyenek. Ugye ezt a szocializmusban is csinálták, a Havdil, hogy itt volt mondjuk ez a óbudai rész, akkor itt letaroltak minden házat, építettek egy nagy lakótelepet, behoztak embereket vidékről, ezeket meg átvitték ide, átvitték oda, átvitték amoda. A Sztálin ebben különösen zseniális volt, mert ha valaki egy új helyre kerül, akkor megszűnik a folytonság, nincs meg a hagyománya azok, hogy ez az én helyem, itt voltak a szüleim, tehát idegen. És aki idegen, az már nem érzi magát annyira biztonságban, nem tud úgy szervezkedni, nem tud úgy ellenállni. És azzal, hogy volt még egy fontos üzenet ennek, azzal, hogy a József gyakorlatilag szétszórta a népet, tehát áttelepítette őket, ezzel emlékeztette őket, hogy a föld nem az övék. Ugye, ha én ugyanott lakom, ahol eddig laktam, és gyakorlatilag csak jogilag most már nem az enyém a föld, akkor könnyen hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azért mégiscsak az enyém. De elköltöztetnek, és új helyre kerülök, és ott már tényleg egy idegen földön vagyok, akkor tiszta a lap, hogy ez nem az enyém, ez a föld.
De nem
volt. Nem volt.
Ezt csinált a faluprogram pont
előző. Hogy?
Csavusoszkozott a faluprogram.
Ő is átrakta egyébként.
Megszüntetnek faluban, és városokba költöznek embereket, és felszabadult a földön pedig gazdálkodni.
Igen, de ő nem, itt nem azt jelenti, hogy városokba költöztette, hogy a faluból városba, hanem mik cégbúl, mit ráim, neked cégbúl. Az egyik felével a másik felével. Tehát csak kicserélni a népességet. Transfer, ahogy ezt a manapság az izraeli politikában ez, hogy a palesztin és a területeket úgy cseréljék, hogy a lakosságot tegyék át.
Amikor beírták a katonának a gyerekeket, mindenki elpakoltak az egyik felével a másik.
Igen, igen.
Ugyanaz az oka volt, hogy az nem a fi otthona volt.
De ezt nem is akart senki úgy gondolni, nem akart a ság, hogy az ő otthona volt.
Nem, mert valószínűleg ne érez már, hisz nem, hogy ne rohanjon
ki. Van egy városban egy felkelés. Így van. Kivezélik az apja a lakkanyával, a katonákkal. A bátor szarka gyerek mond nélkül fog az öregetőben ülni, mert tudja, hogy se kutyára, se nagy helyen.
Komolyan ez? Igen, nem gondoltam, de valószínűleg ez lehet.
Nagyon komolyan. A saját város utal vagy katona, nem ülsz bele a tömegbe, mert félszer, hogy az apád meg az anyád.
Vagy a szomszéd, igen.
Ez volt a újságjárásokat. Nekem zajlja a szöveget, tehát ezt nem akartam nem is senkire.
De hát akkor ez nem is volt téma talán.
Hogy lehet?
Mi? Hogy belejövél a tömegbe?
Hát volt ilyen kiképzések, tehát adott esetben, hogy volt ilyen, ami bemondta, 56-ban mi történt?
De voltak kiképzésetek, hogy kell belelőni a tömegbe?
Olyan kérdés volt, hogy kell harcolni. Hát katonai kiképzés van. Nekem volt tömegbe.
No.
Lehet, ezeket te is tudod, hiszen te...
Hát, ha valaki, akkor én. Na, ugye a következő heti szakasz pedig, ami Vájhi szakasz, az Ugye mivel kezdődik, hogy Jákob, gyakorlatilag Jákob életének a vége. És ezzel fog lezárulni, és tényleg ez a vízválasztó. Tehát ugye a Brésit, a Mózes első könyve az az ősatyáknak a történetével végződik. Tehát ugye, ha fel akarjuk osztani, akkor a Brésit az a születés ideje, ugye az elején nyilván van az Ádám és Noé, de azért, hogyha belegondoltok, a harmadik szakasztól már Ábrahámról van szó. Tehát elég régóta foglalkozunk a pátriárkákkal, az ősatyákkal, és most jutunk el az a ponthoz, hogy Jákob, aki, tehát az utolsó, a harmadik ősatya, ő is meg fog halni. A következő könyv, a Smot, az már az egyiptomi fogsággal és a szabadulással foglalkozik. Ugye a fogsággal nem nagyon az, hogy pár gondokban el van intézve, de a szabadulással onnan kezdődik Mózes. És onnantól fogva, a következő heti szakasz, az már nem telik tól fogva, nem telik el úgy egy szakasz sem a Tórában, hogy Mózes ne lenne megemlítve benne. Egyetlen egy szakasz van, amikor ezen a héten olvasunk a Tórában, tehát szóval, amiben Mózes neve nincs megemlítve, csak a személye van megemlítve. Tehát ugye Jákob, és ami milyen érdekes, hogyha visszaemlékeztek, ugye mivel kezdődik itt a szakasz, Vájhi Jákob, és Jákob élt, és ez a névadója is ennek a szakasznak, Jákob élete, annak ellenére, hogy ebben Jákob haláláról lesz majd szó, szóval a történetére emlékeztek, hogy volt egy másik ilyen szakasz, Sára élete, Helyészará, az is pont arról szólt, hogy hogyan halt meg. Nyilván ugyanaz a üzenet ennek, hogy ezek az emberek valójában szellemükben soha nem halnak meg, soha nem haltak meg, és ezért, amikor a halálukról van szó, akkor az életük a névadója annak a történetnek. Ugye itt még egy érdekes dolog csak, hogyha megnézitek a Humást, akkor itt, már beszéltünk róla, hogy csak kicsit lapoztok mondjuk a 396-os oldalra, akkor látjátok, hogy a két fejezet között van egy P betű. Ugye? Ez a P betű, erről már beszéltünk, ez egy nyitott sor. Pár saptuha, ami két fejezetet választ el egymástól. Hogyha lapoztok mondjuk még egy kicsit, akkor van mondjuk a 402-esen is egy ugyanilyen. Gyakorlatilag majdnem minden heti szakasz között is van egy ilyen kihagyás, egy ilyen P betű, de ennél a szakasznál nincsen. Ha megnézzük a 393-as oldal, 2-es oldal és 4-es oldal között nincs kihagyás. Tehát a Tórában is folyamatosan megtovább a szöveg, és mégis egy új heti szakaszt kezdünk ott. Erre az egy híres kérdés, hogy miért van ez, hogy ez az egyetlen ilyen szakasz, ami egy úgynevezett pársásztuma, egy zárt szakaszon belül válik külön. Érthető, ugye, hogy mit mondod, ugye? És azt mondja a Rási, hogy azért, mert itt kezdődött az, ahogy meghalt Jákob misztegmú, én néhem de lipám, se nézze el, ahogy meghalt Jákob, bezárult a szeme és a szíve Izrael fiainak. Vagyis akkor kezdődött akkor kezdődik a számüzetés. Ahogy Jákob meghalt, ezzel bezárult a szemük, és ez egy zárt szakasz, ez egy szójáték. Egy zárt szakasszal megyünk tovább. Ugye Jákob azt megemlíti, amikor Fáraóval találkozik, hogy megkezdi, hogy hát hány éves vagy, és azt mondja, hát nem vagyok annyira idős, szár csak 130 éves, és kevesek az én éveim ahhoz képest, amiket megéltek az atyáim az ő vándorlásai során. Úgyhogy ha belegondolunk, ugye, hogy a Jákobnak az ősatyái, ha jól emlékszem, Ábrám 175 évesen halt meg, Izsák pedig, most emlékeztek fel, hogy hány évesen halt meg? Izsák az pedig 180 éves volt. És azt szokták mondani, hogy ha valaki a normális ez az, hogyha valaki olyan idősen hal meg, mint a szülei. Ez az olyan idősen hal meg, ez 5 év ide, 5 év oda lehet. Tehát, hogy 5 évvel korábban, vagy 5 évvel később hal meg, az még így belefér. Az abnormális ez az, amikor nem a szülői kort éli meg, hanem annál jóval kevesebbet, és ugye ez történt Jákobnál, aki belegondoltak.
Itt a Jákob ezt még tényként nem tudhatta.
Éreztem el. Tényként nem tudhatta. Ez egy jó kérdés, mert ő nem tudhatta, hogy most még mennyit fog élni.
De hát már itt mondta, hogy beszélzett el.
De mi emlékez vissza, hogy amikor Jákob... De honnan tudta, hogy hány éves lesz, sem fog meghalni.
Hát ezt nem gondolta, hogy még 40 éves fog
élni. Nem érne gondolni.
Nem, mert nem volt jól, hát már pont mondta is, nem úgy célozott.
Azt nem mondta, hogy ő beteg.
Hát csak, hogy már...
De mi az, ami miatt ő úgy érezte, hogy ő meg fog halni? Amikor találkozott Jákobbal, Józseffel, az előző fejezetben, amit még a múlt héten olvastuk, akkor mit mondok? Mi volt az első szava? Azt mondta, Egyrészt azt mondta a 378-as oldalon, 379, 28-as mondat, és szólt Izrael, elég, József fiam még él, elmegyek, hogy még meglássam őt, mielőtt meghalok. Ez az egyik érdekes. Aztán, amikor találkoznak, akkor mit mond? Akkor azt mondja, hol volt ez, hogy ahol találkozott, azt mondta a mutahapám, hogy most már meghalhatok.
Így már meghalhatok, mint láttam arcodat.
Ez melyik, hány, hol van ez?
Ez a 30. A 385. oldalon a 30. oldalon.
Igen. Miért? Mert Jákob, ugye azért is volt nagyon szomorú, mert volt egy olyan, amik mielőtt nem tudta, hogy József még él, mert volt egy olyan hagyomány, hogy ő nem, ha ő, hogy Jákob, hogy neki látni, hogy neki úgy kell meghalni, hogy lássa az összes fiát még életben. És amikor József úgy volt, hogy halott, akkor ettől nagyon, hát ez megviselte, hogy akkor ez egy rossz jel, hogy mi fog történni az ő halála után. Amikor megtudta, hogy él, akkor aztán most már meghalhatok. Akkor ezt egy jelnek is vette, hogy ezzel gyakorlatilag véget ért a történet, és ezért, ha bár akkor még nem tudhatta, de gondolom, hogy sejtette, hogy most, hogy már látta Jákobot, József most meghalt.
Azért kvázi megkönnyebbült, és hogy ugye hát ő a vonalnak a vívője. És akkor a Józsefen kívül tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a testvérek között senki nincs ilyen privilegizált szerepben. Tehát
jó, ez nyilván benne volt.
Hatott meg, amikor végül is megtudta azt, hogy igen, viszi tovább a vonalat az
élet. Ez nyilván így volt, de hogy miért, ahogy a halálával ez hogy függ össze, vagy azzal az érzés, hogy most már meghalhat.
És akkor azt mondom, hogy...
Ugye maga, a hangjai pedig azt mondja, hogy a magához hívta, amikor érezte, hogy rosszul van, akkor magához hívta Józsefet, és azt mondta, hogy tedd a csípőm alá a kezedet, és esküdj meg nekem, hogy nem fogsz itt eltemetni, hanem fölviszel Izraelbe, és az több jós, hogyha mellett fogsz eltemetni. Ugye az, hogy tedd a csípőm alá a kezedet, ez egy ismerős fordulat, ugye először ki volt az, aki ezt csinálta, amikor Ábrahám megeskedte
a
szolgáját Eliézert, hogy szerezzen feleséget a fiának. Ez ugyanaz a gondolat, tehát mivel az egyetlen micva az a körülvetélés volt, ami fizikai micva, tehát ami kézzelfogható micva, ezért ugye manapság a később az esküvőhöz az valamilyen szent tárgynak az érintése kapcsolódik, ugye Tóra tekercsét figyelni, ezért van az amerikai esküdszéken is, mai napig is Bibliára esküdnek.
Ez a zsidóknak finére?
Zsidóknak a szabad hagyjákra, zsidó Bibliára. Szóval nem írják elő, hogy keresztény Bibliára esküdjön.
Ura is lenne, akkor utána hazudhatnál nyugodtan, nem?
Minden esetre... Hol tartottam?
Az
Igen, és mivel nem volt más micva akkor, még ezért ez volt. Ugye később fog arra utalni Jákob, amikor az Úrról szóba kerül, hogy hát ő tudja, hogy Józsefnek ez nehezére esik, ez a eltemetni őt Hebronban, ahol el van temetve ugye Ábrahám, Sára, Izsák, Rebeka és Lea. De hát Józsefnek az anyja viszont nincs ott eltemetve, hanem Bétlehem, de van eltemetve, amikor ment hazafelé Izsák. És akkor erre fog utalni, hogy hát igen, igen, ez valóban, ez, tudom, hogy az anyádat nem mondta temetjük, de ennek megvan az oka, maga oka, erről fogom majd beszélni, amikor ahhoz a részhez élünk. Most szeretném, hogyha elolvasnánk még a következő fejezetet is, és ha minden jól megy, akkor akkor már csak egy alkalom kell, és befejezzük a Mózes első könyvét. És az utolsó rész, amit majd jövő héten olvasunk, az a 12 fiúnak az áldásáról szól, szóval nagyon szép. Ez akkor addig is olvasom a 48-as fejezetet.
Itt mi a fejezetünk? Nem mondta, hogy nem volt a fejezetünk valaki, ugye?
Itt még nincs megtetett parancsolva ezek szerint, amit utána írva is lesz, hogy Jákobot.
Itt nézd, erről tetszik, mert már a többieket azonban eltemették, azért temették el az útra
rögtön.
Nem
cipelhetek valamit. Nem. Azt, hogy az útra rögtön eltemette, az...
Nem cipelhetek. Nem lehetne a monát, azt nem tudték el oda, ahova a többiek vannak temetve, hanem az útra eltemették.
Hát majd volt szokott deadline, tehát az sokáig nem cipelték azokkal.
Nem? Milyen nyolc szokos?
Okay.
És történt-e dolgok után, hogy mondták Józsefnek, íme atyád beteg, erre magával vitte két fiát, Menasszét és Efraimot. Jelentették Jákobnak, mondván, íme fiad József jön hozzád, és Izrael összeszedte erejét, és felült az ágyon. És szólt Jákob Józsefhez, Istenem mindenható megjelent nekem Lúzban, Kánaán országában, és megáldott engem, és szólt hozzám, íme, én megszaporítlak, és megsokasítlak, és teszlek népek gyülekezetévé, és adom majd ezt az országot ivadékaidnak örök birtokul. Most pedig két fiad, akik születtek neked Egyiptom országában, mielőtt eljöttem hozzád Egyiptomba, ők is az enyéim, Efraim és Menasszé. Mint Rubén és Simeon legyenek az enyéim, és utódaid, akiket nemzettél utánuk, a tieid legyenek. Testvéreik nevével neveztessenek örökségükben. És ami engem illet, eljöttem Paddánból, elhalt mellőlem Ráhel Kánaán országában az úton, midőn még egy darab föld volt, hogy Efrátban eljussak. És eltemettem ott az Efrátba, azaz Bétlehembe vezető úton. És meglátta Izrael József fiait, és szólt, kik ezek? József felelt atyának, fiaim ezek, akiket Isten itt nekem adott. És ő szólt, hozd őket hozzám, kérlek, hogy megáldjam őket. Izrael szemei gyengék voltak az öregségtől, úgyhogy nem látott már jól. Közel hozta őket hozzá, megcsókolta és megölelte őket. És szólt Izrael Józsefhez. Nem gondoltam, hogy még arcodat lássam, és íme Isten megengedte, hogy magzatodat is lássam. És József kivezette őket térdei közül, és meghajtotta magát arcával a földre. És József vette mindkettőjüket, Efraimot jobbjával, Izrael bal keze felől, Menasszét pedig baljába, Izrael jobb keze felől, és közel hozta őket hozzá. És Izrael kinyújtotta jobbját, és rátette Efraim fejére, aki a fiatalabbik volt, balját pedig Menasszé fejére tette, megfontolva tette így kezeit, ám bár Menasszé volt az első szülött. És megáldotta Józsefet szólván. Az Isten, aki előtt atyám, Ábrahám és Izsák jártak, az Isten, aki táplált engem egész életemben mind e mai napig. Az angyal, aki megváltott engem minden bajtól, áldja meg a fiúkat és viseljék ők is nevemet, és atyáim Ábrahám és Izsák nevét, és szaporodjanak el a földön. És mikor József látta, hogy atya jobb kezét Efraim fejére tette, nem tetszett neki, és megfogta atya kezét, hogy Efraim fejéről eltávolítsa Menassé fejére. És szólt József az atyához. Nem úgy, atyám, mert ez az elsőszülött, tedd az ő fejére jobb kezedet. De atya nem akarta, és szólt. Tudom, fiam, tudom, ő belőle is nép lesz, és ő is nagy lesz, de kisebbik testvére nagyobb lesz lála, és magzata népek sokaságává lesz. És megáldotta őket ezen a napon, mondván, veled áldjon Izrael, mondván. Tegyen téged Isten olyanná, mint Efraim és Menassé. Efraimot Menassé elé helyezte. És szólt Izrael Józsefhez. Íme én meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket őseitek országába. Én pedig adok neked egy osztályrész testvéreid osztályrészén felül, amit elvettem az emóri kezéből kardommal és íjammal. És Jákob szólított a fiú...
Nagyon szép ez a rész. És gyakorlatilag az ugye maga az a tény, hogy itt most már a harmadik nemzedék az, sőt, talán végig erről van szó. Igen, mert gyakorlatilag, sőt, a kezdetektől, hiszen maga Izsák is már ugye bizonyos értelemben második szülött volt, és mégis ő lett a kivételre, ugyanígy Ézsó és Jákob között Jákob, a József és a többiek között József, és most József gyerekei között is Efraim, akit előre helyezett. Ugye a maga az, hogy ugye azt, a magát az epizódot, tehát értjük, tehát hogy előre oda úgy vitte őket hozzá, hogy a Menassé legyen a jobbjánál, és az Efraim a baljánál, és ő keresztbe rakta a kezeit, és így áldotta meg őket, és nyilván jobb kéz, az kifejezi az elsőbséget. Mivel áldotta meg őket? Ugye azt mondta, hogy konkrétan, tulajdonképpen ez az áldás ez Józsefnek is szólt, mert azzal, hogy a két fiút beemelte a saját gyerekei szintjére, ezzel adott egy dupla örökséget Józsefnek. Ugye? Már beszéltünk rá, az első szülöttől dupla örökséget kap, ugye dupla annyit, mint a többiek, és ugye mit csinált itt Jákob? Azt mondta, hogy a két fiú azok olyan szinten vannak, mint a te testvéreid. És ugye a gyakorlatban is így jött ki az, hogy 12 törzs van a földosztásnál, hiszen a lévi törzs, ők nem kaptak földet. A lévi törzsel együtt így összesen 13 törzs lett volna, de ők ugye nem kaptak földet. És tehát 12 törzs között kell szólni, a Menassé és Efraim az két külön törzsnek számított. Ugye amikor azt mondta, hogy Efraim nagyobb lesz, mint Menassé, akkor Rási azt mondja, hogy konkrétan Jehosuára gondol, Jehosua bin Nun, aki Mózes utódja, ő Efraim törzsből származott, és ráutalt, amikor azt mondja, hogy igen, tudom, hogy Menassé nagy lesz, de Efraim még nagyobb lesz nála is, Efraim belőle fog származni Jehosua, aki bevezeti majd a népet a Szentföldre, Izraelbe. Van egy másik, egy mélyebb magyarázat is. Azt nem tudjuk, hogy honnan tudta előre. Ugye egyrészt nyilván egy ilyen szállítnak azért van előrelátása. Itt nem arra van, hogy valami...
Nem céloz erre, mert egyébként mindig céloz rá, hogy Isten megjelenhet, hogy szeretet, hogy most nem...
Várj, de nagyon fontos, hogy ezt már felveted. Hogy eleve mit jelent? Van az úgynevezett Ruach HaKodesh, szent szellem, ami megszállja a szádikot, és akkor olyan dolgokat is lát, amit más nem lát. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ő pontosan tudja, hogy el tudta volna ott mondani, hogy Jósua lesz az utód. Valami érzés van, erre nagyon szép történet van, hogy valaki meséli, hogy valahova utazott volna, és a Rebénél volt, Lulavicsi Rebénél, ilyen magán beszélgetésen, és a Rebe mondta, hogy mikor megy a gép, mondta, hogy hát nem sokára indulni kéne. Repülőt a Rebe mondta, hogy nem, még maradjál, még beszéljük egy kicsit, nem, tehát lekésem a gépet, és akkor Rebe végül meggyőzte, hogy tegye át másnapra a gépét. És akkor, tehát másnapra, és utána ez a gép lezuhant. Amelyiken neki kellett volna menni, az lezuhant. És akkor kérdezte a Rebét, hogy hát ha tudtad, hogy le fog zuhanni, akkor miért nem szóltál? Azt gondolt, hogy én tudtam, hogy akkor azt mondja, csak nem, nem így működik, azt mondja, de éreztem, hogy valahogy neked most nem kell elmenni. Azt mondja, hogy a Ruach HaKodes az nem úgy működik, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi lesz, de van valami nagyon erős késztetés, ami nyilván egy szádiknál megvan. Van egy mélyebb magyarázata is ennek a dolognak, és erről beszéltünk akkor, amikor a József nevet adott a gyerekeinek, Menásénak és Efraimnak, akkor beszéltünk erről részletesen, hogy Menásé és Efraim az mit jelent? Kine Sáni Elohim, Eszkolan Mali, Eszkolbeis Avi, mert elfelejtette velem Isten az atyám házát, és minden szerencsétlenségemet, viszontagságomat. És a másik pedig Efraim, a második gyereket már úgy nevezte ki, Efraim Elohim Beretzoni, mert Isten gazdaggá tette engem a szegénységem országában. Ugye ez volt a két gyereke Józsefnek, és a két név az innen származik, Menashe és Efraim. Követhető? Még egyszer. Menashe és Efraim az két gyerek volt. Mit jelent az a szó, hogy Menashe? Elfelejtetni valamit. A Efraim azt jelenti, hogy gyarapítani. Azt mondja. Ez első gyereknél még azt mondta József. Mert elfelejtett velem Isten a atyám házát és minden fájdalmamat. A második gyereknél pedig már azt mondtam, mert gazdaggá tett engem a szegénységem országában. A gyerekek nevei kifejezték azt a lelki állapotot, amiben József volt. Az első az nyilván egy negatív név, mert az arra a nosztalgiára utal, amit ő érzett a apjai házat, az a kivetettség, hogy ő így rabszolva lett és elkerült az atyai háztól. A másik név viszont egy pozitív név, hiszen azt mondja, hogy annak, hogy a szegénységem országa mégis engem gazdaggá tett. És erre a Rebének nagyon szép magyarázat. Azt mondja, a József egy zsidó, aki távol került a zsidó otthontól. Ugye? Ma egy zsidó. Ma azt mondja, emlékszem az apám, amikor hazajött Jom Kipurkor a zsinagógából, és emlékszem, amikor a nagyanyám megnyújtotta a gyertyákat. Azok a régi szép idők, amikor nem tudom, ugye van, amikor az apámmal kézen fogva mentünk péntek esténként a zsinagógába, ugye ez a tipikus ilyen nosztalgia zsidó. Ez nagyon szép dolog, de ez csak egy első lépésként szép. A következő lépés az, amikor gazdaggá tesz szegénységem országában, és nem csak emlékezteti velem az apám házát és a sorstalanságomat, hanem amikor gazdaggá tesz a szegénységem országában, amikor nem csak nosztalgiázom arról, hogy mi van. És ebben azt mondja, ezért volt Efraim Jákob szemében is előbbre való, mert azt akarta ezzel üzenni, hogy a Menashe-féle identitás az nem egy jó zsidó identitás. Az a zsidó identitás, ami állandóan csak nosztalgiázni. Régen akkor ez más volt, és régen ez igazi jidiskájt, igazi időnőság megvolt, és mit tudom én. Az nem egy jó hozzáállás. Igen?
Azt kérdezni, tudjuk, hogy kérdezik a két fél, aki volt az édesanyja?
Igen, mondja Bat Potifera. Potifera lánya. Ugye annak a Potifárnak a lánya, akinél korábban...
Aki betéredett, tudod, hogy József.
Akinél korábban József ilyen szolga volt.
Ja, betéredett ezt a család.
Hát ez a betérítés, hát az abban időben állt ki, mint mindenki ugyanúgy volt zsidó.
Nem, hát miért? Mondom, akkor is magára már egy csomó olyan dolgok.
Hát persze, nyilván a ábrahámi hitet azt magára, egy Isten hitet azt ábrahámi hitet magára.
Egy időben volt.
Igen.
Hát ez nem volt a valószínűleg, de rendes betérítés.
Ortodox betérés.
Csinálják meg
egyet. Mondom, hogy nem neológ betérés volt akkor, nem?
Hát abban az időben megvan, nem betérés.
Pedig a neológnak nagy hagyománya van, különösen.
Ez az Efraim keresztül,
hogy tudják,
ez milyen? Személynév. Nem. Hát
a családnév. És ez a személynév.
Csak személynév. Ez a neve neki. Amikor magyar kivándorolnak Izraelbe, és ugye megváltoztatnak egy helyet, az Efraim lesz.